Nagy szeretettel köszöntjük körünkben Pocsai Miklós nagytiszteletű urat, a Kelenvölgyi Albert Kalvai gyülekezet lelkipásztorát. Én tegnap az ő gyülekezetében hirdettem az igét, hasonló méretű gyülekezet, mint a miénk, hasonló giga gyülekezet, de hasonlóan nagy lelkesedéssel és örömmel hallgatták az igét, mint hogy mi is fogadjuk az evangéliumot. És megkérem, hogy az imaheti szolgálatot végezze el közöttünk. Ha gondolod, kártotkodhatok is.
Ahogy gondolod. Én is szeretettel köszöntöm a testvéreket. Akkor alkalmunk kezdetén a 479. dicséretet énekeljük. Annak mindegyik versével az első vers így kezdődik: hinni taníts, Uram, kérni taníts. Szeretett testvéreim, halljátok meg Isten igéjét, ugye, mint hozzánk szól, János apostol Jelenésekről szóló könyvéből, a második rész 18. versétől a 29. versigeképpen. A Tiatira beli gyülekezet angyalának pedig írd meg: ezt mondja az Isten fia, akinek szemei olyanok, mint a tűzláng, és akinek lábai hasonlók az izzó fényű érchez. Tudom a te dolgaidat, és szeretetedet, szolgálatodat, és hitedet, és tűrésedet, és hogy a te utolsó cselekedeteid többek az elsőknél. De van valami kevés panaszom ellened, mert megengeded amaz asszonynak, Jézabelnek, aki magát profétának mondja, hogy tanítson és elhitesse az én szolgáimat, hogy paráználkodjanak, és a bálványáldozatokból egyenek. Adtam néki időt is, hogy megtérjen az ő paráználkodásából, és nem tért meg. Ím én ágyba vetem őt és azokat, akik vele paráználkodnak, nagy nyomorúságba, ha meg nem térnek az ő cselekedeteikből. És az ő fiait megölöm halállal. És megtudják a gyülekezetek mind, hogy én vagyok a vesék és a szívek vizsgálója. És mindeniteknek megfizetek a ti cselekedeteitek szerint. Néktek pedig azt mondom, és mind a többi tiatira belieknek is. Akiknél nincsenek tudomány, és akik nem ismerik a sátán mélységeit, amint ők nevezik, nem vetek reátok más terhet. Hanem ami nálatok van, azt tartsátok meg addig, amíg eljövök. És aki győz, és aki mindvégig megőrzi az én cselekedeteimet, annak hatalmat adok a pogányokon. És uralkodik rajtuk vasveszővel, mint a fazekas edényei széttörettetnek, amiképpen én is vettem az én atyámtól. És adom annak a hajnalcsillagot. Akinek van füle, hallja, mit mond a lélek a gyülekezeteknek. Kedves testvérek, az idei református imahét alkalmával Jelenések könyvében lévő krisztusi leveleket vesszük végig, a hét gyülekezethez intézett krisztusi levelet. Bár maguk a gyülekezetek ugye léteztek abban az időben, ugyanakkor természetesen van bennük ezekben a levelekben olyan utalások, olyan üzenetek, amelyek akkor és ott nekik szóltak. És megvan ennek az értelme, hogy hogyan lehet ezt a mai időkben érteni, hiszen nem csak az akkori gyülekezeteket szólítja meg Jézus Krisztus, hanem különösen is ezek a levelek olyan levelek, amelyek az egész egyháznak is szólnak. Különböző értelmezések vannak ezzel kapcsolatban, most ebben nem menjünk bele, de minden kor gyülekezeteihez beszélnek ezek a krisztusi levélek. Itt a levél írója Krisztus maga. Krisztus, aki feje az egyháznak. Krisztus, aki hatalmas Isten, Krisztus, aki olyannyira ura a gyülekezeteknek, hogy egy picivel előbb úgy látja János Jézust, mint aki a hét csillagot, mint a hét gyülekezet, a hét gyülekezetből jelképez az egész egyházat, a hét csillagot tartja a kezébe. Hatalmas Úr Jézus. Úgy látjuk most itt, ahogyan isteni királyi és királyok királya ként isteni felségében van előttünk, most nem úgy látjuk őt, ahogy alázatban itt járt a földön, hanem hatalmas úrként látjuk. Hatalmas úrként, de ugyanakkor kegyelmes és szeretetteljes úrként is, aki előtt azonban nincsen semmi sem rejtve. A mai levél a tiatirabeliekhez írott levél különleges két szempontból is. Az egyik szempont maga a város. Az összes levél városai között ez a legkisebb. Ez a legjelentéktelenebb. Egy picike város volt ez. És mégis milyen furcsa, hogy vagy inverz módon a másik különlegesség ennek a levélnek, amit most itt felolvastunk, hogy ez a leghosszabb. Ez a leghosszabb levél, amit Jézus rediktál Jánosnak. A leghosszabb üzenet. És olyan jó ezt hallani, és olyan szép ez a valósága ennek a nem annyira észrevehető dolognak, hogy kicsi Tiatira is. Kicsi benne a keresztény gyülekezet, és mégis Jézus nagyon sokat beszél velük, sok mondani valójuk van hozzájuk. Olyan szép ez, mert már hordoz azt az üzenetet, hogy Jézus Krisztusnak, a mindenható Úrnak számít ez a kicsi város, és számít ez a kis gyülekezet. És olyan jó ezt hallani, mert sokszor talán kicsinyeknek érezzük magunkat. Olyanoknak érezzük magunkat, akik kis gyülekezet, kevesen vagyunk esetleg. Magunkat is személyesen lehet kicsinek érezzük, vagy jelentéktelennek érezzük, és az első üzenete szinte ennek a levélnek az önmagába való valósága az, hogy szeretlek téged, és fontos vagy nekem. Fontos vagy nekem, nem hallgatom el azt sem, ami nem jó, és elmondom azt is, ami jó az életben, az életedben. Jézusnak lehet, hogy másoknak igen, jelentéktelen ez a kis közösség, de Jézusnak nem. Jézusnak fontos, sőt Jézus figyelmével és szavával és kijelentésével kitünteti őket. Tiatira egy különleges város, szinte azt lehet mondani, hogy majdnem teljesen kézműves város volt, itt mindenki kézművesként dolgozott. Kézművesként termelte különböző tárgyakat, különböző eszközöket, a leghíresebb a bíbor kelméknek a készítése volt. A városnak egy szülöttjével találkozunk Filippibe, olvashatunk az apostolok cselekedetéről könyvben egy nagyon szép történetet, amikor Pálék kimennek, ott szoktak a folyóvízre összegyűlni valamiért, ott gyűltek össze az emberek imádkozni. Valószínűleg azok, akik nem rómaiak voltak, és Pálék oda mennek, és elkezdik hirdetni az evangéliumot. És van egy nő, egy asszony, akiről szinte a megtérésnek a fázisait írja le az ige ott, hogy odahallgata, és figyele párra. És tehát a figyelem, odahallgatás, és komolyan veszem, és odahelyezem a szívemet arra, amit hallok, és amit mond az ige hirdető. Lídiáról van szó, akinek a házánál alakul meg a Filippiben a gyülekezet, és ugye ő Tiatirából számoz a bíboráros asszony. Most, hogy később visszakerül-e Tiatirába, azt nem tudjuk, de itt van egy ilyen vonatkozás, hogy láthatunk valakit az ő, annak a gyülekezetnek, vagy annak a földnek a születei közül. Azt olvastuk minden egyes ilyen Krisztus levélben, amikor Jézus ezeket a leveleket feldiktálja Jánosnak, hogy először Krisztus bemutatkozik. Krisztus bemutatkozik, és ez mindig más. Mindig másképpen beszél magáról. Ugyanaz a Krisztus, de mindig más attribútumát, mindig más jellemvonását, isteni jellemvonását mutatja meg Krisztus. Gondoltunk esetleg arra, hogy Philadelphiai gyülekezetnél, amikor a Philadelphiai gyülekezethez beszél, akkor Jézus azt mondja, hogy ő a Dávid kulcsainak az őre, ő az, aki kinyit, és akkor az megnyitva marad, és nyitva marad az ajtó, és ő az, aki bezár ajtókat, őnála vannak a kulcsok. Itt nem ezt látjuk, itt mást mond Jézus. Azt olvassuk, hogy ezt mondja az Isten fia, akinek a szemei olyanok, mint a tűzláng, és akinek a lábai hasonlók az izzófényű érzhez. És hogyha egy előttünk van egy kicsit, hiszem mindenki egy kicsit talán vizuális, és elképzel, hogy nézhetett ez ki, hogy láthatta Jézust, hogy mutatkozik be Jézus ebben a pillanatban, annak a gyülekezetnek, akinek az üzenetet fogja mondani, akkor bizony úgy áll előttünk Jézus, mint Isten. Valljuk is ezt, hogy ő Isten. Isten második személye, Isten fia, aki tökéletes ember és tökéletes Isten, összeelegyíthetetlenül és szétválaszthatatlanul, ahogy a Niceánumban, a nicei hitvallásban ezt mondjuk. Ahogyan ismerjük ezt a nagyon szép igazságot. Ugyanakkor, mint mind a hét levélben bemutatkozik Krisztus, és ennek van jelentősége, hogy miért így mutatkozik be. Mondhatta mást is, de ő ezt mondja. Istenként mutatja itt magát, mint Isten fia, mint akinek Isten, isteni tekintete szemei mindent látnak, lángoló tekintete előtt semmi sincs rejtve, mindenen keresztül tud nézni, nincs olyan, ami elkerülni a figyelmét, mindenen keresztül lát Jézus, tökéletesen lát mindent. Tanítványoknak egy nagyon izgalmas tapasztalata az, hát izgalmas és halálfélelemmel teli tapasztalata az, hogy Jézus az 5000-ek megvendégelése után egyedül akar maradni az atyával, később valószínűleg fölmegy egy magas hegyre, és ott imádkozik, és előtte átküldi a tanítványokat a túlpartra, a Genezáret túlpartjára. És nem akarnak menni, és így is írja az ige, hogy kényszerítette őket, hogy menjenek át a túlpartra. Nem akarnak Jézus nélkül menni. És ebben a pillanatban belekerülnek életük legnagyobb viharába, de egy akkora viharba, ami hosszú-hosszú, tehát hogyha az időket megnézzük, hogy mi az időtáv, amit eltöltenek a viharba, akkor egy nagyon hosszú 4-5-6 órás időszak ez, ott halálfélelemben, állandó küzdelemben a vízzel, hajóba betörő vízzel, a viharban, a tó közepén, se előre, se hátra. Sajnos nem olyan emberekről van szó, akik ne tudtak volna hajózni. Tehát nem ilyen vitorlázzunk egy kicsit a Balatonon, és beleugrunk valami olyanba, ami veszélyes is lehet, hanem olyan emberekről van szó, akik halászemberek voltak, ismerték a tavat, ezt a tavat nagyon jól ismerték, és jó hajósok voltak. És ebben a pillanatban átélik azt, hogy nincs velük Jézus. Mert sokszor miséként ezt átéljük, hogy úgy érezzük, nincs velünk Isten. Mint ha elkerülte volna a figyelmét, mint hogyha az autónál van a holttér a tükörben, mint hogyha holttérbe kerültünk volna. Isten nem lát most bennünket. Annak idején, amikor gyerek voltam, volt Almádiban egy telkünk, öregkénynek a tetején, elképesztő, alulra nem látszik, hogy milyen magas, de ha ott fenn voltunk, és lenéztünk a tóra, akkor így egy kicsit aláhajlik, érzéken lehetett a gömbölydettségét a földnek. Hát testvérek, ha ott vihar volt, akkor ott semmit nem lehetett látni a tóból. Tehát akkor a sötétség és villámcsapkodás, és egyáltalán nem lehetett semmit látni. És Jézus látja őket, de nem úgy, mint fizikai szemekkel, látja őket, hogy mi van velük. Jézus nem tévesztette szem elől őket, csak ők érzékelik úgy, hogy baj van. Bizony Jézus itt, mint Isten fiát úgy látjuk, mint aki nem téveszt bennünket szem elől. Az, amit látunk, hogy láng a tűz a tekintete, az azt jelenti, hogy semmi sincs rejtve előtte. Nem téveszt bennünket szem elől. Nincs olyan sötét, amilyen Jézusnak a tekintete nem hatol el. És arról is beszél, hogy lábai, mint az izzó érc, ez egy olyan lábak, mint hogyha oszlopok lennének, de ez nem egy merevséget mutat, hanem inkább hatalmas energiát és erőket mutat. Hogy izzik, és bármikor meg tud mozdulni. Ézsaiásnál olvassuk, hogy fölszakad a fohász, hogy bárcsak leszállanál, szétszakítanád ezeket, és leszállanál. És aztán máshol szintén Ézsaiásnál leszállt az Úr, és megolvadnak lábai alatt a hegyek. Ez is Istennek a bemutatása. Istenként mutatkozik meg és be Jézus most itt. Isten kért áll egy megfelebezhetetlen, meghaladhatatlan Istenként az Úr, a Krisztus. Szemben egy olyan gyülekezettel, és figyeljük, hogy miért van az, hogy így mutatkozik be, amely eltűr Isten és még valami. Akinek a hitébe, az életgyakorlatába, a mindennapja belekedik az, hogy Isten, Krisztus, és még valami bálvány. Nem véletlenül, hogy így mutatkozik be, mert van más isteneknek kiáró tisztelet, gyakorlata, és imádat és hódolat. Nem véletlen tehát, hogy úgy jelenti magát Krisztus, hiszen ebben azt üzeni, nincs más Isten, nincs más Úr, én vagyok egyedül az Úr. Mert bizony itt a probléma a kettősség. A bálvány, tudjátok, Isten népénél sosem azt jelenti, hogy azt mondanák, hogy Isten többé nem Isten, hogy lecseréltük, leváltottuk, nem erről van szó. Amikor Izrael megérkezik a pusztai vándorlás után, pusztai vándorlás alatt megtapasztalja, az éjtömből szabadulás alatt megtapasztalja azt, hogy Isten a történelemnek az ura. Az akkori világ leghatalmasabb emberét, a fáraót, aki istenségnek tartotta magát, és mindenki úgy gondolta róla, hogy ő az, még őt is képes a mi Istenünk a hatalmával rendreutasítani, 10 csapás, és képes arra is, hogy elveszítse, ha arról van szó, hogy amikor megtörténik majd ott a veres tengernél. Látják Istennek a hatalmát. Pusztai vándorlás alatt, hogy milyen hatalmas az Úr, hogy ahol nincs semmi ennivalót, megetett bennünket. Csodálatos módon. Ha húst kívánunk, akkor hússal etett meg bennünket. Ha szomjasak vagyunk, és szomjan akarunk halni, akkor vizet ad az Isten nekünk. Látják, a hatalmas, univerzális, léptékben hatalmas Isten. Megláthatják ezt, mert Isten megmutatja magát. Az zárójelben érdemes megjegyezni, hogy pont ugyanannyiszor, amennyiszer a 10 csapás, ugye, ott Egyiptomot eléri, pont ugyanannyiszor lázadt fel Izrael Istenemet, pont 10-szer a pusztai vándorlásra. Nem is megy be senki, csak Józsué és Kálem. Hanem járatja őket egészen addig, míg az egész generáció kihal. Nagyon érdekes dolog. Na most azért mondtam el ezt a dolgot nektek, hogy utána megérkeznek ugye Kálemben, megtörténik a honfoglalás, És jön az a korszak, amikor újra és újra felüti a fejét. Júdában délen is, Izraelben északon is a bálványimádás. Újra és újra. Újra és újra probléma. És egy írásmagyaráz ezt így mondta el, hogy az akkori embernek a fejében ez úgy állt össze, hogy van az Isten, az univerzális Isten, ő az Isten, na de azért itt a közelben vannak ilyen egyéb istenek a helynek, a területnek a különböző istenei. Azért jó lesz vigyázni. Igen, ő az Isten főnök, de ők meg az önkormányzati istenek. És áldozni kell nekik. Valahogy ki kell elégíteni őket. Nehogy megharagudjanak, azt legyen termés. És ugye az ember szíve nagyon könnyen ráhajlik erre. És valóban így van a bálványimádás, amikor megjelenik a keresztény gyülekező, nem azt mondják, hogy Krisztus többé nem Krisztus, Krisztus többé nem Isten, de még van valami, mindig van valami és. Az más kérdés, hogy Isten Krisztus szempontjából ez lecserélés és leváltás. Hogy a valójában ilyenkor elveszíti az Istennel való kapcsolatát az ember. Nincs és, hanem csak ő van, és ő féltékenyen szerető Isten. Ugye ez a tíz parancsolatban olvasható, hogy féltőn szerető Isten, fordítja egy Károli. Annak idén valamelyik teológiai órán tanultuk, hogy egészen pontosan nem ez van a héberben, hanem az van, hogy féltékenyen szerető Isten. Aki nem akarja, hogy őt megcsalják. Hogy elpártoljon a szív tőle. És mennyire rímel erre az a tény, hogy Izrael, amikor elhagyja az urat, bálványt imád, akkor mindig Isten arról beszél, hogy parázna asszonyá lettél Izrael. Hogy én vagyok a teremtőd, én vagyok a férjed, és most íme elhagytál engem. Ezért van az, hogy egyéb és hitek gyakorlatát a paráznasághoz hasonlítja mindig a Szentírás. Az Új Szövetségbe is, és az Ószövetségbe is. Megcsaláshoz hasonlítja az Isten. Sőt, ez nem csak hasonlat, hanem azt mondja, hogy ez az. Megcsaltál engem. A gyülekezet Krisztus ítélete szerint a disszonás. Igen, mert nagyon sok dicséretet is kapám ez a gyülekezet, ha egy kicsit odafigyeltünk. Van egy gyülekezet, Laodicea beli, amely egyáltalán nem tud semmi dicséretet mondani Jézusra, de ez a gyülekezet kap egy csomó dicséretet, elismerést, amikor azt mondja Jézus, hogy tudom a te dolgaidat, szeretetedet, szolgálatodat, és lehet ott sorolni. És ebben is milyen kedves üzenete van azért Istennek, mert nem tudom, megfigyeltétek-e magatoknál azt a dolgot, azt a jelenséget, kinél így, kinél úgy van ez. De az mindenhol ott van ez, hogy valakiről megtudunk valami rossz dolgot, akkor hirtelen nem számít semmi, amit addig jó dolgot csinált. Akkor lenullifikáljuk az egészet. Ó, hát egy ilyen ember. Jézus is tehette volna ezt, nézzétek meg, azt mondhatta volna, az egész nem ír úgy, ahogy van semmit, mert tessék, itt vannak ezek a dolgok, itt vannak ezek a bűnök. De Jézus nem teszi. Nézzétek meg, hogy milyen szép dolog az, hogy Jézus elmondja azt, ami jó. Elmondja azt, ami rendben van a gyülekezet életében. Sőt, azt is elmondja, és olyan csodálatosan szép dolog ez, hogy többek az utóbbi cselekedeteid, mint az előbbiek. Hogy A pontból B-re jutottál, és B pontból C-re be. Hogy előre haladásod van. Ezt is elmondja Jézus. Jézus előtt nincs rejtve a jó sem, el is mondja, meg is dicsére egy gyülekezetet, ahogyan lehet arról is beszélni, hiszen az itt a fő téma, hogy mi a baj. Így mondja Jézus, tudom a te dolgaidat, a te szeretetedet, szolgálatodat és hitedet, és tűrésedet, és hogy a te utolsó cselekedetei többek az elsőknél. De van egy kevés panaszom ellened, mondja Jézus. Hát tulajdonképpen azt lehet mondani, hogy a panasznak a lényege az nem más, mint kiegyezés a bálványokkal. Kiegyezés a bálványáldozati hússal, egy gyakorlattal. Kiegyezés a lakomákkal. Szól ott az ige, a jézusi kritika. És az erre vivő, ezt a megengedő és azt prédikáló hangot is megtűrték. Ez Jézabel. Ja, tudják az Ószövetségből, hogy a Jézabel, ez egy szimbolikus névről van szó, tehát nem arról volt szó, hogy volt egy proféta, azt mondják, hogy Jézabelnek hívtak, hanem arról van szó, hogy ez egy lelkiség. aztán lehet, hogy volt ilyen proféta asszonyot, nem tudjuk, de a lényeg inkább az, hogy ez egy lelkiség. Ahab király felesége volt ez a Jézabel, egy másik államnak a királya lánya volt, akit elvett ez az Ahab, és hogyha belenézzünk abba, hogy a különböző ilyen történelmi feljegyzések mit mondanak el a királyra, azt mondják, hogy ez egy zseniális, nagyon jó uralkodó volt. Alatta felvirágzik Izrael, felvirágzik a kereskedelem, erős lesz Izrael. Csak a Biblia mondja azt, hogy borzasztó volt. Csak a Biblia mondja azt, hogy ez a király, ez bűnbe viszi Izraelt, besötétedik az ég. Csak a Bibliából tudhatjuk azt, hogy Istennek más véleménye van. Nagyon sikeres valaki, nagyon jó világot csinál, jót hoz létre, és kiderül, hogy mégis van valami nagyon nagy baj vele. És a feleségétől, mert ugye francia közmény, Sesra fém, keresd a nőt, itt most abszolút ide illik, keresni kell a nőt, Jezabellel van a baj, aki mint egy ilyen elképesztő misszionárius hozza be a bálványpapokat, és meg akarja téríteni, meg akarja tanítani Izraelnek a bálványoknak az imádatát. Az egész arról szól, az a rész, egy tekintélyes rész a királyok könyvében, hogy Illés hogyan harcol ellene. Illés egész élete ebbe telik el, hogy ez ellen a királynő ellen harcol, kevésbé Ahab ellen, mint inkább a királynő ellen. Mert a királynő azért mindig ott van Ahab mögött, és fújja a dolgokat a fülébe. Hogy jön ez ide? Tiatírába, most úgy így mondjam nektek, nem lehetett maszekolni. Nagyon érdekes kisváros volt ez. Céhek voltak, kézműves céhek voltak. Itt nem lehetett azt csinálni, hogy én nyitok egy boltot, fölveszek egy alkalmazott, és akkor én mondjuk bíborkelméket késztek. Ez itt nem volt lehetséges. Volt egy saját törvényeik, és az volt, hogy be kellett lépni mindenkinek egy cégbe, hogyha akar dolgozni. És a cégeknek megvolt a maguk életrendje, mivel meleg tájon vagyunk, a vidéken, ugye Kis-Ázsia, mai Törökországnak a területe, ahol állandóan jó idő van, meleg van, itt mindig este volt a főétkezés. És ezeknél a cégeknél nagy gyakorlat volt, hogy nagy közös lakoma volt este. És ezeken a lakomákon felszolgálták állandóan a bálványáldozati húst. És itt volt a probléma, hogy abba lettek azok az emberek, akik keresztényként dolgoztak ott. Nem mondták ezek a céhek egyáltalában, tehát nem volt keresztény üldözőség. Azért, mert te keresztény vagy, te ide nem jössz dolgozni. Ilyen nem volt. De azt viszont illő módon elvárták, hogy fogyasszanak a bálványáldozati húsból. Mert mindenki cégnek megvolt a maga istensége, a maga idézőbetett védőszentje. És ez a lakoma természetszerűleg azzal járt együtt, hogy meghívjuk az istenséget is erre a lakomra, áldozunk neki. És az áldozat egy része az, amit elégetnek, a másik része az, amit megesznek, hogy ez az egyéválás legyen. Hasonlóan egy kicsit ugye a keresztény agapénz és keresztény úrvacsoráz ebből a szempontból, ugyanígy volt egy ilyen szisztémája annak is. Ez mindig olyan vacsora volt, ahol aztán felszolgálták a bálványáldozati húst, aztán eléggé sok alkohol is fogyott, lazultak az erkölcsök, lazultak a oldottak az emberek, és sokszor ez azzal is járt, hogy utána ilyen kisebb orgiák alakultak ki. Ez is jellemző volt. Tehát a szexualitás, a szabados szexualitás is része volt ennek. És ha egy kicsit belegondolunk, akkor ha valaki nem akart ebbe részt venni, akkor megsértette a céh istenét. Ha valaki nem akart ebben részt venni, akkor gyakorlatilag egyébként azzal kellett volna, legalábbis így érezték ezek az emberek, szembesülniük, hogy a megélhetésüknek vége. Egzisztenciális kérdés volt, hogy hogy vannak jelen ezen a helyen. Tehát a világban való élet és a hitben való élet összeegyeztetése itt a kérdés. Hogy lehet ezt? És ebben a tekintetben nem olyan dolog, ami az ő idejükről van szó csupán, hanem a mi idejünkről is nagyon, nagyon előteljesen szó van. Mennyi olyan dolog van a munkahelyeken ma, amit meg kell csinálni, és nem lehet igazán összeegyeztetni. Hát hány ilyen kísértés, vagy hány ilyen dolog van, amivel beleviszik az ember. Vagy egyetlen példát. elmész dolgozni, és azt mondják, hogy jó, hivatalosan kifizetjük az alapbéredet, a többit megkapod sebbe. Ugye? Azért ez magyarországi gyakorlat. Hál' Istennek egyébként kezd vége lenni ennek a korszaknak Magyarországon, de hát így éltünk 20 éven keresztül. És a vállalkozó, a keresztény vállalkozó, mit tudod csinálni? Ha mindenkinek kifizeti adóval együtt, meg TB-vel, meg járulékokkal együtt az egészen, akkor lehúzhatta a redőt. Van a barátaim, akik vállalkozók, elmondták, hogy vége van a vállalkozásnak. Nem tudnak annyit kitermelni. A világ valami kényszert, kényszerpályára állítja az embernek az életét, és ez ütközik a keresztény hitével. Hát hiszen Jézus meg azt tanítja, hogy add meg a császárnak, ami a császári. Nehéz dolgok ezek. És napjainkban is számos példa van rá, hogy mennyire nem egyszerű dolog. Mennyire jellemzi ez a mai kereszténységet is, ha kicsit belegondolok, hogy kettős élet. Más vagyok a hétköznapok világában, és más vasárnap. Más törvényszerűségek működnek az életemben a hétköznapok világában, és megint más vasárnap. Hány és hány dologban meghajlunk a világ követelményei előtt, a világ követelései előtt. Messziről kezdem, és tényleg egy kicsit messziről kezdem ezt a dolgot, hogy közeledjünk a hétköznapi világ felé. Úgy mondják, hogy a mai világ az plurális demokrácia. Na most biztos hallottuk már ezt a fogalmat, nagyon fontos, hogy ki tudjuk mondani azt, hogy hol van a probléma. Olyannyira fontos dolog ezt, tudjátok, hogy azt, hogy meg tudjuk fogalmazni, hogy mi micsoda, az létfontosságú. Mondok egy egyszerű példát, egy kicsit gyerekes is lesz. Ádámnak Isten azt mondja, hogy te fogod elnevezni az állatokat. És akkor Ádám ránéz egy állatra, és magába gondolja, hogy ez egy nyúl, és azt mondja, hogy akkor legyen neve nyuszi. És te azt mondja, igazad van, ez egy nyuszi. Meg kell tudni fogalmazni azt, hogy mit látom, mi az, amiről szó van. És egy kicsit komolyabbra fordítva a szót, Mózes azt mondja Istennek a csipke bokornál, hogy kérlek, mondd meg, hogy mi a te neved, hogy elmondhassam Izrael fiainak, hogy kinek a nevében szólok. Jó fogalmaz Mózes, de nem erről van szó, amiről fogalmaz, hanem arról van szó, hogy Egyiptomban kitanulta a mágikus világnak a rendjét, és ismeri azt a titkot, hogyha megtudjuk az Istenség titkos nevét, és azt mondogatni kezdjük, az Istenségnek kötelessége előállni. És erre mondja Isten, hogy nem Mózes. Vagyok, aki vagyok. És veletek vagyok. Nem kell itt mágiáról szólásé. Nem kell mágiázni. Én veletek vagyok, és veletek leszek, mert jövő időt is jelent az a Jahve, vagyok, aki vagyok. És milyen megdöbbentő az, amikor Jézus azt mondja a gadarai megszállatnak, hogy mi a te neved? Nagyon fontos, hogy néven tudjuk nevezni a dolgokat. És nagyon fontos ez a dolog, az a plurális demokrácia kérdés. És tudjátok, miért fontos? Mert ez azt jelenti, hogy minden vallás, minden hit, minden világnézet egyenlő, és nincs abszolút igazság, az igazság relatív. Ez ezt jelenti. Nem a liberalizmusnak a találmány egyébként, meg a modern világnak a pluralizmus, hanem a római birodalom ezen az alapokon állt. A római birodalom azt mondta, hogy kérem szépen, itt lehet akármilyen Istent imádni, lehet akármilyen kultúrával lenni, a civilizációt azt mi adjuk Róma, mi szedjük az adót, mi intézzük a katonaságot, azt tessék komolyan venni, de egyébként olyan Istent imádsz, amilyen csak akarsz. És jön erre a kereszténység, és azt mondja, hogy egyedül a mi Istenünk az igaz Isten, és az összes többi undorító, utálatos bálványimádás. Innen értjük, hogy Rómának mi a baja a kereszténységgel? Az a baj, hogy a Pax Romana, a római békének vége van. Ha ez uralmat nyer ez a hit, ez új hitforma, akkor az azt jelenti, hogy vége van a római birodalomnak. A nagy kovász nem tart össze többé. Ma relatív, hogy ki mit gondol, mond, tart például bűnnek. Mert nem lehet azt mondani, hogy ez bűn, mert azt mondja a másik, hogy szerinted. Te azt mondod, Isten szerint bűn. Na de kinek az Istene? Melyik Isten szerint? És ez itt a nagy probléma, hogy ki mit hisz, ki az Isten, az relatív. Ma követelmény, hogy ne bántsunk meg másokat a mi hitünkkel. Hát ismerjük ezt a tévéből, aztán elég, hogy ne bántsunk meg másokat. Vegyük le a templomról a keresztet meg, vegyük le mindenhonnan a keresztet meg, a nyakából, de nyugaton ez az őrület megy. Szólnak egy csomó hírt, lehet erről olvasni, hallani, hogy British Airways, egy nagy angol repülőgépes vállalat, kirúgtak embereket azért, mert az csuárdesznek ott volt a nyakában a kis kereszt, ekkora kis kereszt, és nem volt hajlandó levenni. És mi a magyarázat? Nehogy megsértsen egy muszlimot, hogyha fölül. A muszlimot nem érdekli. Ez egy ateista liberális gondolat. Ez erről szól, ez a tendencia. Vagy például mondok más példát, hogy Amerikában ez is elterjedt dolog mai napság, és ez kezd visszafele fordulni, meg az egész nyugati civilizáció. Nem mondjuk azt angol száz területen, hogy Merry Christmas, boldog karácsony. Ne, hogy megbántsunk rajta. Mondjuk azt, hogy Happy Holiday, boldog ünnepeket. És ha jót hallani, hogy Theresa May, az új angol miniszterelnök asszony, azt mondta, hogy Merry Christmas. És ragaszkodjunk a keresztény értékeinkhez. Lehet, hogy annak is köze van ehhez, hogy ilyeneket van, hogy a nagypapája lelkész volt. De Trump is azt mondta, az új amerikai elnök, hogy Merry Christmas. És nem érdekel, hogy mit mondanak a liberálisok. Bizony, ezek a dolgok olyan sok mindenben hadnak ám bennünk, és nehogy azt higgyük, hogy nem. A politikai korrekt beszéd tiltja, hogy valakit megtérítsen valaki. Miért? Mert akkor megbántja a saját hitével. Senki, de minden hit egyenlő. Nincs ilyen, hogy valahonnan meg kell térni valahová. Ilyen nem lehetséges az új felfogásban. A plurális felfogás. Miért nem lehetséges? Minden hit egyenlő. És minden Isten egyenlő. Nem mondta azt, hogy meg akarsz téríteni valakit. Lassan ott tartunk, hogy ez a fajta irányzat és gondolkodásmód, ami azért a nyugati világban meglehetősen nagy uralomra jutott, ez azt mondja, hogy betiltjük a missziót. Nem szabad misszionálni, mert akkor megbántasz valakit a hitében, mert te úgy gondolod, hogy csak neked lehet igazad. A világ követelései hatással vannak ránk is. Óvatosan fogalmazunk például. Nem azt mondjuk, hogy ez bűn, nem azt mondjuk, hogy ez az Isten, ő, és ő ilyen, hanem figyeljétek meg, hogy mennyiszer mondjuk azt, hogy szerintem. Figyeljetek, hogy mennyiszer mondjuk azt, hogy szerintem. Csak hogy. A szerintem az egy magánvéleménynek a bevezető szava. És megmondom nektek őszintén, hogy az igazság, és ezt vegyük komolyan, senkit nem érdekel a magánvélemény. Senkit. Isten kérdésben nem számít, hogy kinek mi a véleménye. A jól hangzik, olyan személyesen hangzik, hogy te elmondod a személyes látásodat. De az csak egy magánvélemény. Láttatta az apostolokat így hirdetni az igét, hogy szerintem? Tehát Pál így beszélt, hogy szerintem mi van? Ne, Pál úgy beszélt, hogy Isten mit mondott? Az tény. Az egy olyan dolog, amit úgy kell elmondani, hogy Isten elmondta. És nem magamat képviselem, hanem Istent képviselem. És Isten üzenetét képviselem. És ez óriási különbség. Az apostolokat így halljuk, például Pál apostol egyik ígéhirdetése, apostolok cselekedetében lehet olvasni, Isten elnézte a tudatlanság idejét, de most hirdeti mindenkinek, mindenhol, mindenki térjen meg. Nem az, hogy szerintem. Itt nincs ilyen, hogy szerintem. Mai bálványok. Bizony, tele van a világ bálványimádással manapság. Ugye 60-as, 70-es években volt ez, meg 50-es években is azért nyugaton ez egy óriási sláger, van már erről kevesebbet hallani. A szekularizáció, a világiasság, a világ világiassá tétele, hogy a világ legyen világ, a világban ne legyen jelen az egyház, ne legyen jelen a közéletben, ne legyen jelen az iskolában, a kultúrában, mert a világ legyen világ. Ez a szekularizációnak a röviden összefoglalható gondolata. és a szekularizáció világiasította a világot. Nagyon érdekes dolog volt egyszer Kelenföldön, 11 kerületben, amikor ott szolgáltam a takarókispek úr mellett, akkor az történt, hogy Balos polgármester volt, Molnár Gyula, aki most az MSZP-nek az elnöke, és építettek egy új önkormányzati épületet, és behívta az egyházakat, mindenféle felekezetet, hogy mondjanak imát, áldják meg, csináljanak valamit, hogy az jól menjenek a dolgok. Elég furcsa egy baloldali polgármester, de ez így volt, és történetesen megbetegedett a püspök úr, teljes nyugalommal készültem, hogy megyek be 10 órára a hivatalba, 11 órakor kezdte az alkalom, mikor szólt, hogy én megyek. Hát tudjátok, az a legjobb dolog, amikor az ember megy valahova, ahova nem várják. Ráadásul fölkonferáltak, mint takarókárajt. Na hát mindegy, kiigazítottak a dolgokat, de a lényeg az egésznek, hogy minden egyház, meg a zsidó felekezet is ott volt, ők is mondtak erre valamit, elmondhatta maga áldását, vagy 3 perces igen magyarázat, én egy igét hoztam, és annak a dolgait, igét mondotta, az evangélikus megáldotta, a katolikus beterített mindenkit, keresztvízzel, vagy szentelt vízzel, fölszentelte, különösen figyelt arra, hogy a zsidó rabbi is kapjon belőle, mindenféleképpen, tehát oda kerültünk, és volt ott egy, akkor volt ez a katolikusoknak ez a városmisszió dolog. Volt ott egy katolikus, hát nem is tudom, a piarista atya volt, vagy nem tudom, kicsit francia ezügyben, és őt is meghívták. És hát teljesen meg volt rökönyödve. És azon volt megrökönyödve, hogy ilyet ő máshol, pláne Franciaországban nem tapasztalt, hogy ha valami állami intézménye bemehet egyáltalán egy pap. Meg hogy megszólalhatott egy pap. Ez nekem furcsa volt, de Franciaországban ez van, nem lehet ilyet csinálni. Ott óriási botrány lesz belőle, hogy egy pap megjelenik, és ott hirdeti a adott esetben az igét, vagy mond valami vallásos dolgot. Leslie Newbegin, aki egy misszionárius és teológus volt, hát nemrég halt meg egy pár éve, ő mondott egy nagyon érdekes mondatot. Azt mondja, hogy a szekularizáció nyomán nem világi lett a világ, hanem az igaz Isten imádatát lecserélték hamis bálványokra. Tehát nem az történt, hogy világi lett a világ, hanem az igaz Isten imádatát lecserélték hamis bálványokra. Milyenek ezek? Mire kell gondoljunk? Hát például ilyenekre, hogy mondjuk csak, hogy sztárkultusz, celebek, a rajongás, az extázis a koncerteken. Amikor Jimmy meghalt, akkor volt egy nő, aki számára vége lett a világnak és az életnek. Komolyan öngyilkos lett, a hév alá feküdt. És meghalt az illető. Mert vége volt, tehát ez imádat. De gondoltunk arra is, hogy a test sokfajta kultusza. Bodybuilderek, testépítés. A szépség, mint kultusz. Hány nő, hány férfi fejében ez van a központi helyen, szívében ez van a központi helyem, és bemutatják a maguk áldozatát. Áldoznak azért, hogy ez a hitük beteljesedjen, az Istenüknek áldozva. De mennyire így van ez, ha belegondolunk egy kicsit a pénz kultuszába, vagy még egyszerűbb dolgot mondok, az egészség kultuszba. Ma óriási történet ez, hogy egészségesnek kell maradni. Mindent megteszek ezért. Tegyél meg mindent ezért. Vegyél ilyen készítményt, olyan készítményt. És mi áll e mögött? Az áll e mögött, hogy nem tudjuk, vagy legalábbis nem is foglalkozunk vele, hogy van-e a halálon túli élet. Ez az élet, ami itt van, ezt kell kitolni, ha lehet, minél hosszabbra. Legyél egészséges. Vigyázz magadra. Ez is egy kultusz. És áldoznak, nagyon sok pénzt áldoznak emberek arra, hogy maradjanak egészségesek. Pénznek a kultusza, eszembe jutott prédikáció közben tegnap, hogy annak idején a Csurka István mondta, hogy egészen addig teljesen fölösleges pénzkidobás az egész hadsereg téma, amíg az első idegen katona a lábát a földünkre nem rakja. Onnantól élet-halál kérdése, de addig pénzkidobás. És mennyi ilyen van ma? Milyen közforgalomban van az is az a fajta gondolkodás, hogy pénzügyileg nem racionális, nem éri meg. És milyen sokszor leszivárog ez a mi életünkben, és hogy valamit azért, mert nem éri meg. Na de mennyi minden dolog van, ami pénzben nem kifejezhető, akkor se, hogyha az amerikaiak mindent ki tudnak fejezni pénzben. Ma az ember nem készít bálványképet, hanem saját elképzeléseit imádja, és annak áldoz. Mondja a tíz parancsolatról szóló könyvében Cseri Kálmán. Milyen éles látásra utal ez, hogy a saját elképzeléseinket imádjuk, az ragaszkodunk. Mindenek felett. Ha rendben vagyunk, mindent feláldozni azért. Ezek azok a dolgok, amelyek nem úgy néznek ki, hogy valakit csinál manapság egy bálványszobrot, és neki áll imádni. Lehet azt mondani, a katolikusoknál van ilyen. De nem erről van szó ma, hanem rejtőzködő bálványok. Nem az a neve, de a vallásos imádat, a vallásos érzések, a ragaszkodás és az áldozás ugyanúgy zajlik. Sokszor Krisztus mellett. És mindenkinek bizony hatással vannak ezek, a ma élő keresztény életére is hatással vannak. Könnyű belefogni abba, hogy a világban más törvények uralkodnak. Ha nem tülekedek a munkahelyem, akkor bizony nem lesz semmi. Olyan könnyű a munkahelyen elfogadni azokat. Annak idején céhek voltak, akiknek megvolt a saját szabályai, ma cégek vannak, amelyeknek megvannak a maguk szabályai. Mert gondoltunk abba, nem tudom ki volt ilyenre, hogy annak ezek a céges tréningek elmennek hétvégére, kibérelnek egy szállodát. Van három előadás, és utána óriási nagy ivászat. Tehát több italt visznek erre be, mint könyvet, meg mint jegyzett füzetet. És aztán még egyéb is. És olyan könnyű ebbe az áramlatba együtt sodródni velük. A hétköznapokban ezek mind ott vannak. Ma legalább akkora kísértés az Isten és valami más imádata, mint akkor. Sőt, ez a mostani világra leginkább ez a Tiatira jellemző. Mert bár iszlám területen, sőt egyre többet hallani egy hindu területen, meg indiai területen, még a buddhizmus területén is rengeteg keresztény üldözés van, és rengeteg mártíromság van. Nyugaton ez még nincs, keresztény ellenesség van, még hivatalosan nem üldözik a kereszténységet, még, de éppen ez a fajta hatás, ez a szinkretista gondolatban, fejben, és itt elsősorban nem is talán azt mondanám, mert Jézus itt nem erre utal, hogy itt a hitbeli, szellemi dolgokkal van a baj. Nem arról szól a történet, hogy mást hisznek, rosszul hisznek. Nem erről szól a történet. Arról szól a történet, hogy van egy életgyakorlat, amivel belevitték őket. A bálványáldozati hús, a bálvánnyal való együttélés, és történik egy kiegyezés. Ma a dolgok szép csendben zajlanak. Az engedékenység kicsikarása, aztán sokszor az adó be nem fizetése, fiatalok és idősebbek laza erkölcsei, beszivárgó bálványok, akik ugyan nem isteneknek néznek ki, de imádatot és áldozatot követelnek. Céges munkahelyi követelmények, erkölcsök. Szemben például a céges munkai követelmények és erkölcsök, olyan szép példa erre. Dániel, ott is voltak céges, céhes követelmények, egyed a mi ebédünket, egyed a mi ételünket, és Dániel kiállt, és az életét veszélyeztetve azzal azt mondta, hogy nem eszek belőle, mert nekem nem szabad, mert nekem az Istenem meghatározta, hogy mit szabad ennem, és mit nem szabad. Banálisnak tűnik, ugyan, mert mi nem lehetett belőle enni, de ez az ő életébe kerülhetett, és ő olyan komolyan vette, hogy ő zsidó, ő Izrael fia, neki Isten megmondta, hogy mit szabad és mit nem, és nem tágítettől. És a király megkegyelmezett, és megengedték neki, hogy saját ételt tegyen. Ez nagyon különleges dolog volt, ezzel a fejét levágták a az embernek annak idején. Volt egy ilyen tapasztalatom egyszer nekem is. Jó, érdekes dolog volt, hogy szinte egy baráti kör, együtt értünk meg Vasaréten. És aztán úgy alakult, hogy egy cégnél dolgoztunk, sokan én hat a hetem, és az egyikünknek, egy lánynak volt az apukája a cégnek a vezető, és egy klasszikus ember volt, egy ilyen, azt mondom, hogy monarchia műveltségét sugározta, egy ilyen igazi gentleman volt, és egy kőkemény üzletember. És az a cég olyan dolgot csinált, hogy egy csomó esetben vasárnap is kellett dolgozni. Zsinórban volt 4 vasárnap, amikor dolgozni kezdett. Iszonyatosan zavart, hogy nem tudunk elmenni Isten tiszteletre. Mi abban a korban voltunk hitbelileg, hogy akkor ezt nagyon éheztük. Pasarétbe jártok, reggel 8-kor, ugye egy idő után az ember ezt esett, ugye kézzel reggel 8-ra Isten tiszteletre menni. Örülünk, ha 10-re odaérünk. Nálunk Kelenvölgyben a gyülekezetnek a fele, 11:42-kor érkezik meg, 11 órakor kezdődik az Isten tisztelet. Nem kell hajnalba kelni, de mégis 11:42-kor érkeznek meg. Mindig újra és újra kell mondjam, hogy testvérek, az idők és alkalmak az Atya kezében vannak, de tőlünk azért azt várja, hogy jelenjünk meg időben. Szóval reggel 8-ra mentünk oda le, és ez nem teher volt, hanem úgy éreztük, hogy ez ünnep. Mint a nagy pasaréti evangelizációkat is úgy éreztük, hogy ez egy csodálatos ünnep. Minden nap menni kell, és vittünk másokat. És nem lehetett menni templomba, mert a Józsi bácsi azt mondta, hogy dolgozni kell. És összejöttünk egy ilyen negyedik hét után, és azt mondtuk, hogy is mondjuk meg a Józsi bácsinak, hogy ez így nem mehet tovább. És elé álltunk félve és rettegve, Józsi bácsi, mi többet vasárnap nem dolgozunk, mert mi templomba megyünk. Tudjátok, mit mondott rá az öreg? Azt mondja, jó. Mire vártunk mi eddig ezzel? Ennyi volt. És tudjátok, nagyon sokszor, hogyha a világban te képviseled a hitedet és Istenedet, meghajlik a világ előtte. Ott kezdenek komolyan venni téged. Ott kezdik komolyan venni az Istenedet és a hitedet, mert kiállsz mellette. Mint ahogy amikor az arénában a keresztények nem futottak el az oroszlának elő, hanem énekeltek Isten dicsőt. Ott kezdték komolyan venni őket. Ott kezdték elgondolkodni azon, hogy milyen Istenük van nekik tényleg, hogy ők még a halálba is belemennek érte. És nem átkozzák az Istenüket, hanem dícsérik ének szóval. Megdöbbentek a rómaiak. És ez most sincs másképp. Ha te képviseled a hitedet mások előtt, szomszédod előtt, akár keltek vele, te kapcsolatban vagy, a rokonod előtt, aki nem hisz, komolyan fognak venni. Akkor fognak igazán komolyan venni. És igen, ez a feladatunk sokszor, hogy meghódoltassuk Isten előtt a másik embert. Ha csak egy percre is. Bizony nagyon fontos dolgok ezek, hogy mi ragaszkodjunk vallásunkhoz. Némelyek azt mondják, a megoldás az lenne, hogy vonuljunk ki. Azonban az egyháztörténeti dimenzióban látszik, hogy a szerzetesség nem vezet eredményre. Jézus pedig így imádkozott, hogy nem azt kérem tőled, hogy vedd ki őket a világból, hanem azt, hogy őrizd meg őket a gonosztól. Nagy különbség. Mindenfajta kivonulónak. A zsidó levélben a 4. rész 14. versében így olvassuk, hogy lévén annak okáért nagy főpapunk, aki áthatolt az egeken, Jézus, az Istennek fia, ragaszkodjunk a vallásunkhoz. Egyezzük meg egy kicsit ezt az igét, ezt a végét, szinte refrénszerűen ragaszkodjunk vallásunkhoz. Amikor a hitet meg kell vallani, akkor azt határozottan kell tenni, mert Isten igazsága abszolút. Az evangélium igéje, üzenete arról szól, hogy gyere haza. Nem arról, hogy hát tulajdonképpen döntsd el, hogy ha akarsz, akkor maradsz, így is jó, meg úgy is jó. Nem erről szól. Arról szól, hogy te halálos veszélybe vagy, gyere haza, az Atya szeret, annak ellenére, akivé lettél. Más szóval, ószövetségi igével élve, ha a trombita bizonytalan zengést észel, ugyan kiindul harcba. Amikor elmondom a másiknak a hitemet, akkor abban biztosság kell legyen, akkor abban nem szerintem kell, hogy legyen, hanem az, hogy Isten mit üzent, mit tett, az tény, És úgy kell magamra is gondoljak, mint aki nem kisebbség vagyok. Ez is egy jellemző dolog ma, hogy úgy gondolják a keresztények, hogy hát mi kevesen vagyunk, egyre kevesebben vagyunk. Érdekes, Kopp Máriának a 2008-as magyar lelkiállapotról nagy szociológiai felmérést csinált, és benne azt állapította meg, hogy az előző 10 évvel azelőtti talán a felméréshez képest 30%-kal, az nem kevés, 30%-kal többen mondják a magyarok közül, hogy hisznek valamilyen felsőbb hatalomba. Istenbe valami ott fenn van. És ezzel ellentétben 30%-kal kevesebben gyakorolják a hitüket az egyházakban. Ez egy olló, ami szétnyílt. Sokkal többen gondolják úgy az emberek, mint régebben, hogy van Isten, de sokkal kevesebben hajlandók bejönni a templomba és gyakorolni a hitüket. És ez azért azért is van, mert talán nem úgy valljuk meg a hitünket, talán nem olyan komolyan, talán nem olyan határozottan, talán nem olyan elkötelezetten, és ha már elkötelezettség, ez az iszlám hit, ami most megérkezett Európába, már ők milyen elkötelezettek. Ők milyen harcosak, ők milyen komolyan veszik a saját dolgukat. Sokkal komolyabban, mint mi. Ha negyed annyira komolyan vennék, mint ők, máshol tartanánk. De ennek ellenére is mondom, hogy mi nem kisebbség vagyunk, mert ha Isten velünk, kicsoda ellenünk. Úgy érezte annak idején Elizeusnak a szolgája is, hogy kisebbség vagyunk. Aztán Elizeus imádkozott, Isten megnyitotta a szolga szemét, és látta a szolga, hogy a hegyek tele vannak tüzes kocsikkal és tüzes szekerekkel. És rájött, hogy nem ők a kisebbség. Nem nekünk kell megkunyászkodni, hanem mi nekünk Istent, Krisztust, a királyok királyát kell képviselnünk, aki áthatolt az egeken. Nem akárkit képviselünk, hanem a mindenható Istent, hunyászkodjanak meg ők, akik Istennel szemben élik az életüket. És mi pedig Isten követei kell, hogy legyünk. Az adót be kell fizetni, az erkölcsben tisztaság kell, egyedül Krisztus, az Atya, a Szentlélek, aki méltó az imádatra, és méltó a mi élet áldozatunkra. Senki más, és semmi más. Ha van bűnöd, ha van kettősséged, hogy más vagy itt, meg más vagy odakin, ha kétlaki életet élsz, ha van Isten mellett számodra és, akkor ismerd fel a bűnödet, vald meg, és hagyd el. Mert hogy Jézusnak ez a szava megtérésre hív mindenkit. Megtérésre hív minden kettősségből. Megtérésre hív minden szinkretizmusból. Megtérésre hív minden engedékenységből és minden kiegyezésből. Hogy legyen nem disszonáns a mi életünk és gyülekezetünk, hanem olyan, amely egyként vallja, hiszi és éli meg a keresztény hitet. Gyertek, csendesedjünk el. Egy csendes percben mondja el mindenki a maga imádságát, és utána majd folytatjuk együtt. Csendesedjünk el. Úr Jézus, köszönjük, hogy Te vagy az Isten fia, köszönjük, hogy Isten vagy, akinek hatalma van bűnöket bocsájtani, akinek hatalma van a halál erői felett, a természet felett, az egész teremtettség, a teljes univerzum felett, és mégis velünk foglalkozol, kicsinyekkel, jelentéktelenekkel. És valóban mi is így látjuk sokszor magunkat, és a világ is így tekint bennünket, jelentéktelenek vagyunk, de nem neked. Mert te az életedet, a véredet adtad értünk. Köszönjük, hogy ilyen nagy becsben részesültünk. fel sem tudjuk fogni, miért hívtál bennünket magadhoz. Mi lehet az okod rá? Ha igazán tükörben nézünk, akkor azt látjuk, semmi okod nincs rá. Hálát adunk azért, hogy te szeretsz bennünket. Hálát adunk azért, hogy most is visszavársz bennünket. Mindenfajta kettősségünkből, mindenfajta rejtett, burkolt, de mégis bálványimádásunkból. És akarod, hogy mi hozzád térjünk, és egyedül téged imádjunk, mert egyedül te vagy az Isten. Egyedül te vagy Úr. Hogy mi már most azt valljuk, amit a végén mindenki fog kivétel nélkül, hogy Jézus Krisztus Úr az Atya Isten dicsőségére. Hálát adunk, hogy szánkkal már tudjuk mondani. Hálát adunk azért is, hogy sokszor a szívünkkel tudjuk mondani azt, amit a szánk mond. Szeretnénk azért is hálát adni, hogy a teljes életünkkel ezt mondjuk, ezt beszéljük, ezt hirdessük. Adj nekünk bátorságot, hogy ne a világ szerint járjon a mi gondolatunk, lelkünk és fejünk, hanem tudjunk téged képviselni. Hogy tudjunk ragaszkodni a mi hitünkhöz, vallásunkhoz. És milyen jó ez a szó, hogy vallás, mert nem csak azt jelenti, ami a fejbe és lélekbe van, hanem jelenti a gyakorlatot is, a megvallását, élettel való megvallását a hitnek. Segíts nekünk, hogy tudjunk tényleg ragaszkodni a mi vallásunkhoz, amit tőled kaptunk, hogy minden eresztékében téged képviseljünk, és meg tudjuk élni a mi hitünket. Segíts eligazodni, hogy bölcsességet és világosságot, hogy hogyan élhetünk a világba, és hogyan lehetünk, maradhatunk mégis a te gyermekeid. Kérünk téged, adj ebben bölcsességet nekünk, kérünk téged, erősíts meg bennünket, és kérünk téged, adj nekünk olyan üzenetet a szánkba, mint az apostoloknak volt, hogy elmondják az igazságot, a valóságot, kimondják akkor is, ha nem szeretik az emberek hallani, és kimondják azoknak, akiknek a szívük meg fogja hallani. Így kérünk, áldj meg bennünket önmagadért. Amen. Ti azért így imádkozzatok, mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy itt a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mindörökké. Amen. Kedves testvérek, holnap folytatódik a sorozat, és majd tiszteletül ide lakott nekem egy puskát, úgyhogy tudom hirdetni, hogy holnap csütörtökön a jelenések 3:1-3-ról lesz szó, az élőnek látszó gyülekezet, Szepesi László testvérünk jön, Vasaréti beosztott lelkész, hogy igével szolgáljon itt a gyülekezetben. Szeretettel hívunk mindenkit. És akkor az alkalmunk végéhez közeledvén, az áldás előtt a 345. dicséretnek minden 4 versét énekeljük el. A 345. dicséret első verse így kezdik, Inn nagy Isten, most előtted szívem kitárom.
Isten, most előtted szívem kitárom, menedékem nincs sehol a földi határon. Ha te nem jössz bánatomhoz biztató szóval, italom könny a kenyerem, keserű sóhaj. Ha a világ nem tudná is számos bűnömet, te előled elrejtenem, semmit sem lehet. Atya lelked, minden bűnöm helynek átkos újt. Vedd le rólam, Úristen, vedd le ezt a súlyt. Jézusomra föltekintek a kereszt alatt. Nincs szívemnek nyugodalma védkeim miatt. Ó, ne büntesd, Uram, az ki megtört a bánat. Szálljon le ám irgalmadból, béke bocsánat. Szent fiadért ki engemet, vérén megváltott. Hallgass meg, ha bűnbánattal hozzád kiáltott. Vigaszoddal tér kegyesen beteg szívemet. Hozzátérő gyermekednek Atyám kegyelmet.
Fennállva vegyük Isten áldását. Hanem ami nálátok van, azt tartsátok meg addig, amíg eljövök. És aki győz, és aki mindvégig megőrzi az én cselekedeteimet, annak hatalmat adok a pogányokon. És adom annak a hajnal csillagot. Akinek van füle, hallja, mit mond a lélek a gyülekezeteknek. Ámen. Áldás békesség, Isten velünk a viszontlátáson.
Köszönjük nagy tiszteletünknek a szolgálatot.